Jó estét kívánunk!
Ez a híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Zivatarok, erős szél és hideg, megérkezett a front, vége a nyárnak, még hó is jöhet a hétvégén.
Panelprogram újra töltve, 7000 lakás felújítására lesz pénz, a kormány szerint a klímakvótából csoportosítják át.
Egy család az áldozat, azonosították a holttesteket a brutális csepeli négyes gyilkossági ügyben.
Már 42 gyanúsítottja van az APEC botránynak, a bűnszervezet legalább 100 millió forinttal károsította meg az államot.
Itt a vége, bár nem panaszkodhatunk.
Mármint a ritka szeptemberi, október elejé nyárnak van sajnos vége, mert hogy ideért az Európában már több hete tartó hidegfront.
Tegnap még 27 fok is volt keleten, sőt Miskolcon még délelőtt is 25, de a nyugati határnál már nem sokkal több, mint 10, a fővárosban is csak 14. Bár sokáig tartott az indián nyár, mégis voltak itt váratlanul ért a vége.
Délelőtt 10-kor Pécsett még 21 fokot mutatott ez a hőmérő, 5 órával később már csak 14-et. Szegeden pedig 27 fok volt délben, kora este 10 fokkal hidegebb már csak 17 fokot mutatott ugyanaz a hőmérő. A fővárosban már délelőtt érződött a hidegfront érkezése.
De jó idő van, nem?
A Városligetben többen még ki akarták használni a kellemes meleg időt, de a hirtelen jött hideg váratlanul érte őket.
A gyerekekkel jöttünk kirándulni. Én még abban reménykedtem, hogy délelőtt még jó idő lesz, mert délután már megyünk haza. De hát sajnos egy kicsit előbb jött, mint gondoltam.
Az ország egyes részein ma még egész nap kitartott a nyári meleg. Miskolcon nem csak délelőtt, hanem délután is 20 fok feletti hőmérsékletet mértek. Ide este érkezik meg a rossz idő.
Tulajdonképpen az az anticiklon, ami több héten keresztül tulajdonképpen itt a Kárpát-medence térségében, illetve Közép-Európa felett terpeszkedett, ez szép lassan leépült, és a frontok most már elérik a hazánk térségét is.
Az ilyen időjárási változások mindenkire másként hatnak. Az emberek fáradékonyabbak és gyakoribbak a rosszul létek, balesetek is.
Sokan az ilyen helyzetekben fejfájásra panaszkodhatnak, a vérnyomás ingadozásnak is lehetnek ilyenkor mindenképpen légköri okai is. A görcsökkel járó megbetegedéseknél fokozódik a görcshajlam, a reumatikus panaszok is gyakoribbá válhatnak ilyenkor.
A hideg érkezésére a távhőszolgáltatók már szeptember közepétől készülnek, ezért ahol kérik, ott órákon belül be lehet kapcsoltatni a távfűtést.
Itt van velünk meteorológusunk Tóth Tamás. Tamás, mennyire volt különleges az, hogy ilyen sokáig, október első hetéig tartott a nyár, és mi várható a folytatásban?
Szerbusztok, köszöntöm a kedves nézőket is. Nos, ha a szubjektív véleményemet mondom, de ezt az adatok is alátámasztják, elég meglepő volt ez a késő nyári meleg itt még október elején is. Egyetlen érdekes adatot mondok. Tegnap még a Balaton vízének hőmérséklete Siófoknál meghaladta a 20 fokot, azaz a bátrabbak akár még strandolhattak is a Balatonban. Ami pedig a folytatást illeti, nos, úgy tűnik a számítások alapján, hogy ez a késő nyári meleg a vénasszonyok nyara már nem tér vissza, ugyanis elég mozgalmas időjárásnak lehetünk majd a következő napokban szemtanúi, ez pedig azt jelenti, hogy szeles lesz több alkalommal az idő, felhőátvonulások várhatók, és több alkalommal kialakulhat záporeső is, és az éjszakák is meglehetősen hidegek lesznek. A részleteket pedig a híradó végén fogom elmondani.
Tamás, köszönjük!
Egy 50 éves ablak cseréje, például erre lehet pénzt szerezni a panel felújítási programban, ami volt tavasszal is, de az akkori nyertesek pénzt még nem kaptak, mert nem volt. Most viszont 7000 panel lakás felújítására lesz támogatás, az energetikáért felelős államtitkár szerint a széndioxid kvóta értékesítéséből.
Ebben a panelházban valószínűleg még sokkal többbe kerül a fűtés, mint ebben. Egy korszerűsített házban akár 20-25%-kal is kisebb lehet a fűtési számla. Idén tavasszal 23 ezer panel lakást nyert pénzt felújításra. Sok társasházban azonban hiába nyertek, nem kapták meg a pénzt, mert tavasszal még nem volt elég a keret.
A kormány akkor úgy döntött, hogy klímakvóta értékesítésből származó bevételek, vagy belső pénzügyi átcsoportosításból származó bevételek terhére ki kell elégíteni a sorba állított pályázatokat is.
Most lesz erre lehetőség. Az eladott 1,6 milliárd forintnyi széndioxid kvótából 3200 lakás korszerűsítését tudják támogatni. Ebből lehet például kicserélni az ilyen legalább 50 éves ablakokat.
a lépcsőházi ablakokon távozik el nagyon sok hőenergia, és miután a lépcsőházaink is fűtve vannak, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy a mi fűtésszámláink mekkora összegeket tartalmaznak. Tehát a zsebünkön érezzük azt, hogy tenni kellene valamit.
Ez a ház a következő pályázat kiírására vár, de ilyen egyelőre még nincs. Még ebben a hónapban kiírják viszont a pályázatot az egycsatornás, vagyis termofor gyűjtőkémények felújítására. Erre 530 millió forint lesz majd. Az elavult és nem rendszeresen karbantartott kémények miatt minden évben többen meghalnak szénmonoxid mérgezésben. Csak Budapesten legalább 1000 kéményt kellene felújítani.
Idén nem emelkedik a gáz ára, ez áll a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleményében. Az indoklásban azt írják, hogy a gázár szinten tartása, így fogalmaznak, társadalmilag indokolt. Vagyis a rezsiköltségek emelkedését akarják megakadályozni a fűtési szezon kezdetén. Az átlagos fogyasztók tavaly április óta ugyanannyit fizetnek a földgázért. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter egyébként negyed évente határozza meg a hatósági árat.
Az MSZP szerint egy hét alatt megbukott a kormány jövő évi költségvetése, a párt a büdzsé visszavonását és átdolgozását javasolja. Józsa István a Parlament Gazdasági Bizottságának szocialista alelnöke szerint a benyújtott tervezet nem kedvez a kis- és középvállalkozásoknak és az építőiparnak sem. Az ellenzéki politikus szerint a kormány intézkedései, például a különadók és a devizahitelek kedvezményes végtörlesztése csak súlyosbítják a válság hatásait.
A lassuló európai gazdasági növekedés mellett ez a fő oka, hogy a magyar gazdaság stagnálásban van, és elgondolkoztató, hogy a korábban együtt mozgó térségi devizákkal együtt most a forint ennél jobban gyengül.
A Jobbik szerint látszólag emelkedik a mentésre fordítható pénz a jövő évi költségvetésben, de még így is több mint 1 milliárd forinttal kevesebb a korábbi terveknél. Gyenes Géza képviselő szerint ezzel veszélybe került az ellátás biztonsága is. A politikus öncélúnak és önkényesnek minősítette az egészségügyi kormányzat döntését.
Ez a döntéshozatali módszer egyébként alkotmányellenes, mint ahogy Molnár Lajos idejében ő hasonló módon képzelte el az egészségügyének a deformálását vagy reformálását, amit az Alkotmánybíróság, önök is tudják, megsemmisített egyik ítéletében. Tehát ez egy alkotmánysértő gyakorlat.
Átláthatóbbá, nyíltabbá tenni az önkormányzatokat a lehet más a politika. A párt pécsi fórumán Szilágyi Péter képviselő azt mondta, a személyi döntéseket leszámítva megszüntetnék a zárt önkormányzati üléseket. Meghatároznák azokat az ügyeket, amelyekben kötelező lenne népszavazást kiírni, hogy az ott élőknek joguk legyen érdemben dönteni a település bevételeiről.
Szeretnénk, hogyha megkérdeznék az állampolgárokat arról, hogyha az önkormányzat elkívánja idegeníteni a törzsvagyont, illetve hogyha a költségvetés meghatározott százalékát elérő beruházásokat terveznek.
Tanúként beidézték Oszkó Pétert a sukorói ügyben, a volt pénzügyminisztert október 20-án hallgatják meg. Oszkó Péter a Magyar Nemzetnek azt mondta, feltehetőleg a telekcsere szerződésről kell nyilatkoznia. A bajnai kormány pénzügyminisztere volt egyébként az, aki még 2009 őszén vizsgálatot indított a sukorói telekügyben. Az ügyészség szerint több mint 1,5 milliárd forintos kár érte az államot, amikor a befektető elcserélte a saját telkeit a Velencei tó partján fekvő állami területre. Az ügyben hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt, aki az ügyészség szerint hivatali visszaélést követett el, amikor személyesen döntött az állami terület cseréjéről. Gyurcsány Ferenc ezt tagadja. Minden jel szerint vége az Elkotek pécsi gyárának, és ezzel majdnem 3000 ember munkájának. A dolgozókat most értesítették, hogy a luxemburgi anyacég csődöt jelentett, így a telefonalkatrészeket gyártó pécsi leányvállalat sem működhet tovább. A dolgozók még nem kapták meg a múlt hónap után járó fizetésüket, és a jövő hétre tüntetést szerveznek.
Pontosan mi történt, azt még nem tudjuk, de a fizetés még nem érkezett meg.
Ezt az angol nyelven íródott levelet küldték el tegnap délután az összes Elkotekes dolgozónak Pécset. A levélben tájékoztatják a munkavállalókat, hogy csődöt jelentett a cég. Az arcát nem vállaló dolgozó már 7 éve dolgozik az Elkoteknél. Végkielégítésre nem is számít, és abban sem biztos, hogy a múlt havi fizetését megkapja.
5-6-a kán már szokott lenni fizetés, most jelenleg péntek van, 7-e, hát még 10-e hétfő belefér, de nem szoktak ilyen későn utalni.
Az Elkotek pécsi vezetése ma sem akart nyilatkozni az ügyben, így azt sem tudni, igaz-e a hír, miszerint a cég bankszámláját befagyasztották. Amióta az Elkotek Luxemburgban bejegyzett anyacége csődöt jelentett, több száz ember bocsájtottak el a pécsi üzemből is. A telefonalkatrészeket gyártó vállalat az egyik legnagyobb foglalkoztató volt a térségben, volt, amikor 3000 embernek adott munkát.
2012-ben reális cél, hogy Magyarország elrugaszkodjon az európai válságzónától. Ezt mondta Orbán Viktor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének kongresszusán a parlamentben. A miniszterelnök szerint a keresztény kultúra a cselekvés kultúrája, és csak a cselekvés az, ami szilárd alapot ad az európai civilizációknak. Szerinte a magyar nemzet attól lesz sikeres, hogy hisz a tettekben és az emberek összetartó közösségében. Orbán Viktor szerint az ország jó úton indult el, és senkinek sem hagyják, hogy visszalökje Magyarországot a görög útra.
A sikeres magyar nemzet a mi fölfogásunkban egy olyan közösség, amely mindenki számára tud értelmes munkát adni, amiből el is lehet tartani egy családot. Sőt, aki szorgalmas, annak gyarapodni is van lehetősége. A sikeres magyar nemzet olyan közösség, amelyben munkából lehet saját otthon teremteni, amit senki sem vehet el. A sikeres nemzet rendet és biztonságot jelent minden törvénytisztelő tagja számára.
Közös fellépés a következő uniós költségvetés tárgyalásakor, az államadósság növekedésének megakadályozása, a politika kiszorítása a gazdasági döntésekből. Ezekről is beszéltek a visegrádi országok államfői Budapesten. Magyarország, Lengyelország és akkor még Csehszlovákia 20 éve hozta létre a Közép-Európai Államok Együttműködési Fórumát.
Az államfők a visegrádi csoport fennállásának 20. évfordulójáról emlékeztek meg.
Ami nem tűnt le, az erősített bennünket.
Schmidt Pál köztársasági elnök azt mondta, Közép-Európa, vagyis a V4-ek lehetnek a megújulás motorjai a pénzügyi-gazdasági válságból való kilábaláskor.
A mostani válság hosszabb távon a kelet-közép-európai régió lehetőségeit javíthatja. A régiónak olyan versenyelőnyei vannak, amelyek a mi évtizedünké tehetik az előttünk álló időszakot.
A lengyel államfő arról beszélt, hogy a visegrádi együttműködés hasznos eszköz a mai problémák megoldására. Václav Klaus cseh elnök pedig arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy ne hagyják, hogy a politika ráerőltesse feltételeit a gazdaságra. A szlovák köztársasági elnök a Corvinus Egyetemen nem, de a Duna Televízió közbeszéd című műsorának adott interjújában azt mondta, a két ország közti feszült viszonyt úgy lehetne megszüntetni, ha mindkét ország lemondana a saját állampolgársági törvényéről. Persze én is tudom, hogy ez nem fog megtörténni, mondja Iván Gasparovics, aki szerint a szlovák törvényhozás már készül is arra, hogy kisebb módosításokat hajtson végre a törvényen. Az államfői találkozó a Művészetek Palotájában folytatódik, ahol este Schmidt Pál és felesége, Schmidtné Makrai Katalin vacsorát ad a vendégállamfők és feleségeik tiszteletére. A köztársasági elnökök holnap Visegrádon értékelik az elmúlt 20 évet.
Per a négy mancs alapítvány ellen a szervezet még 3 éve kampányolt a kényszertömés ellen.
És 3 nő kapta idén a Béke Nobel-díjat, mindjárt mondjuk, hogy kik és miért.
Azonosították a nyomozók a brutális csepeli 4-es gyilkosság áldozatait, egy család tagjait, akik korábban a Pest megyei nyáregyházán éltek alkalmi munkákból, lomtalanításból. Januárban ölte meg őket egy szerb férfi vezette társaság. A holttestek azután kerültek elő a csepeli erdőből, hogy kiszabadult egy kifosztott és élve nyakig elásott áldozatuk. A 4 ember azonosítása egyúttal azt is jelenti, hogy egy 5. halottja is van a gyilkosság sorozatnak. A nyomozók szerint ugyanis egy diósdi férfi haláláért is a szerb férfi felelős.
Még a tapasztalt helyszínelőket is megdöbbentette, amit augusztus közepén a Csepel melletti erdőben találtak. A 4 holttestet brutálisan bántalmazták, de azt nem lehet tudni, hogy őket is élve temették-e el, mint azt a férfit, aki kiszabadult és a banda nyomára vezette a rendőröket. A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai mára végeztek az azonosítással. Ez szerint egy 40 éves nyáregyházi nőt, 30 éves élettársát, annak 53 éves anyját és 48 éves élettársát gyilkolták meg a csepeli erdőben. A család itt élt, alkalmi munkákból, lomtalanításokból és kukázásból. Feltételezett gyilkosaik a szerb B. Dragan és magyar társa a vagyonukért végeztek velük.
Nem kell nagy értékekre gondolni, itt néhány 10 000 forintos értékről van szó, gyakorlatilag ami abba a közegbe viszont már értéknek számít, illetve használati tárgyakra kell gondolni.
A 3600 lakosú nyáregyházán volt, aki stábunktól értesült, hogy a csepeli gyilkosság szálai ide is vezetnek.
Nyáregyháziak?
Aki itt élt, annak a szülei is itt élnek, és egy én tanítottam az iskolába is. Egy rendes kislány volt, hát más nem tudok róla mondani.
Úgy tudjuk, a négy áldozat mindegyike egy ideig ebben az utcában is élt. Megpróbáltunk beszélni a 40 éves elhunyt nő szüleivel is, de ők nem akartak kameránk elé állni. Annyit mondtak el, hogy a rendőrségtől ők már 10 nappal ezelőtt megtudták ezt a hírt. A szerb gyanúsítottat tartják felelősnek egy másik gyilkosságért, egy diósdi férfi haláláért is. Bár az a holttest még nem került elő. A rendőrök szerint az 5. emberölés így is bizonyítható lesz.
Lakhatatlanná vált a tegnapi verekedés után az illegális bevándorlók szálláshelye Győrben, ezért a menedékkérőket ma Kiskunhalasra vitték. A kár több mint 2 millió forint. A vita azon robbant ki, hogy mire használják az egyik ajtóról leszerelt reteszt. 4 őr is megsérült, amikor összeverekedett egy szíriaiakból és egy pakisztániakból álló csoport. Az egyik fegyveres őr súlyosan, a társai könnyebben sérültek meg, amikor szét akarták választani a két társaságot. Végül csak a rendőrök segítségével sikerült megfékezni őket.
Korrupcióval gyanúsítanak 15 székesfehérvári adóhivatali dolgozót, akik közül többen vezető beosztású munkatársak voltak. A bűnszervezet az ügyészség szerint 100 millió forinttal károsította meg az államot. Vállalkozóknak és magánszemélyeknek 200-300 ezer forintért segítettek, többek között végrehajtási ügyekben, fizetéskönnyítésekben. Eddig 42 gyanúsított van, közülük egy már előzetesben várja a fejleményeket.
9 személynél 13 helyszínen tartottak tegnap házkutatást az APEC Közép-Dunántúli regionális igazgatóságánál indult nyomozásban. 4 embert őrizetbe vettek, és bizonyítékokat is lefoglaltak. A gyanú szerint legalább 15 adóhivatali dolgozó játszott össze, leggyakrabban a végrehajtási és fizetéskönnyítési eljárásokban a hivatal ügyfeleivel.
Van, aki a működését akarta folytatni, és ezért az inkasszót elkerülni vagy halogatni, van, aki pedig a már bukóban lévő vállalkozásából igyekezett kimenteni a vagyonokat az APEC dolgozói segítségével.
A bűnszervezet élén egy volt adóhatósági dolgozó állt. A nyomozás adatai szerint sokan tudták Székesfehérváron, hogy rajta keresztül el lehet intézni adóigazgatási eljárásokat. Esetenként 200-300 ezer forintot kértek egy-egy ügy elintézéséért. Összesen csak nem 10 millió forinttal vesztegették meg a hivatalnokokat.
Személyes kapcsolataink keresztül tartotta kapcsolatot olyan adóhatósági dolgozókkal, akik aztán szintén más adóhatósági dolgozókon keresztül el tudtak intézni akár olyan ügyeket is, amelyek nem tartoztak a hatáskörükbe.
A férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van. Rajta kívül már 41 érintettje van az ügynek, akiket vesztegetéssel, hivatali visszaéléssel, befolyással üzérkedéssel gyanúsítanak. Az adóhatóság dolgozói közül korábban 12 embert, köztük 4 osztályvezetőt gyanúsítottak meg. Ők azóta már nem dolgoznak a NAV-nál.
Jelen pillanatban ez a 3 tegnap őrizetbe vett kolléga az, aki még egyelőre a NAV alkalmazottja, remélhetőleg ők sem sokáig.
A főügyészség szerint nem kizárt, hogy további gyanúsítottak is lehetnek. A bűnszervezet működése miatt az állam legalább 100 millió forint bevételtől esett el.
Mozijegy és popcorn, vagy kattintás. Nem mindegy az élmény, és nem mindegy a törvény miatt sem. Több 100 millió forint fordult meg annak a 9 fős csoportnak a bankszámláján, akik illegálisan tároltak és osztottak meg filmeket és zenéket a világhálón. A szerzői jogsértéssel gyanúsított honlap irányítóit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói fogták el.
Az Avatar vizuális effektusainak készítőitől.
Ezt a mozifilmet kétféleképpen nézhetik meg az érdeklődők. Legálisan a moziban, vagy illegálisan otthon.
Hamarosan.
Ugyanis bizonyos honlapokról egy kattintással letölthető szinte bármely mozi premier. Ezért nemrég a hollywoodi filmgyártók fekete listára tették Magyarországot. Azaz a legtöbb film csak pár hetes késéssel kerül az itthoni mozikba. A nyomozók szerint a héten elfogott társaság tagjai több ezer tételnyi filmet, zenét és szoftvert töltöttek fel illegális weboldalakra, amiért emelt díjas SMS-ben fizettek a felhasználók.
Külföldi illegális tartalom szerverről szerezték meg a filmeket, aztán egy fő beült a magyarországi premier vetítését, fölvette digitálisan a hangot, volt egy saját kis stúdiója, ahol ezt összevágta, összeszerkesztette technikailag.
A Híradónak nyilatkozó zeneszerző szerint az illegális letöltések az alkotókat is ellehetetlenítik.
Az elmúlt 10 évben 90%-kal csökkent körülbelül a CD eladás, amennyire én ezem a saját bőrömön. 90%-kal csökkentek a lehetőségeink, ezáltal a bevételeink is. Azért gondolja meg valaki, hogyha mondjuk az ő fizetések 10 év alatt a 90%-ára csökkenne, hogy mennyire érinteni ezt fájdalmasan.
A társaság több 100 millió forintos kárt okozhatott csak az itthoni lemezkiadóknak és filmforgalmazóknak.
Feljelentést tett a fővárosi főügyészségen a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap a Duna TV korábbi vezetése által kötött műsorgyártási szerződések ügyében. A feljelentést az alap vezérigazgatója Böröc István és Kálomista Gábor producer tették meg, mert szerintük a Duna TV másfél éve Cselényi László elnöksége alatt olyan szerződéseket kötött a filmgyártásra, amelyeknél felvetődik a csalás, a sikkasztás és a hűtlen kezelés gyanúja. A szerződő cégek a rájuk bízott munkát kiszervezték más cégeknek. A megrendelt filmek egy része a mai napig nem készült el. A szerződések összértéke 1,5 milliárd forint.
Az egyik legnagyobb baromfi feldolgozó keresetet nyújtott be a fővárosi bírósághoz a Négy Mancs alapítvány ellen. Ez a szervezet csinált 3 éve kampányt a kényszertömés ellen. Emiatt a vállalat szerint 1,5 milliárd forint kár érte őket. Szeptember közepe óta már az ügyészség is vizsgálja az alapítvány működését. A Négy Mancsnál azt mondják, hogy állnak a vizsgálat elé.
100-nál is több liba van ezen az új kígyósi telepen, ahogy mondják, utolsó naposak. Vagyis hamarosan mindet levágják. A településen korábban több száz család tenyésztett libát, mára csak néhányan maradtak.
90-es évek elején egy olyan 700 család foglalkozott, ez 2000-re egy olyan 3-4-500 család, most egy 15-20.
Több oka is van annak, hogy miért álltak le. A legfontosabb az a negatív kampány, amelyet a Négy Mancs indított a libatömés ellen 3 éve. Ezt azóta sem tudja kiheverni az ágazat. Mára 300 tonnával kevesebb libát tartanak Magyarországon, mint 10 éve. A Négy Mancs akciója miatt 2008-ban a legnagyobb hazai baromfi feldolgozóból 200 embert kellett elküldeni. A cégnek 1,5 milliárd forint kára keletkezett. A Hungary ZRT most keresetet nyújtott be a fővárosi bírósághoz.
Itt jó hírnév rombolása miatt történt ez a keresetbeadás, amit 2008 óta a Négy Mancs művel a Hungary ellen, és ezt mindenféleképp szeretnénk bírói segítséggel helyreállítani. A kárunk körülbelül 2008 óta, ez azóta is folyamatos, 2,5-3 milliárd forint.
Úgy néz ki. Az ügyben már az elszámoltatásért felelős kormánybiztos is az ügyészséghez fordult. Budai Gyula azt szeretné kideríteni, hogy az alapítvány milyen forrásokból finanszírozta lejárató kampányát, illetve hogy az előírásoknak megfelelően használja-e fel a támogatásokat. Az ügyészség még a vizsgálatok elején tart.
Nem büntetőügyről beszélünk, nincs rendben gyanúsítottak, vádlottak, sértettek, tanúk.
Azt vizsgálják, hogy az alapítvány működése megfelele a törvényi előírásoknak. Az ügyészségnek egyelőre nincs hivatalos információja azokról a hírekről, amelyek szerint az alapítvány állítólag felajánlotta a tenyésztőknek, hogy pénzért leveszi őket fekete listájáról.
Ez egy kicsit korai kérdés, jelen pillanatban nincs még ilyen jellegű hivatalos információ az ügyészségnek.
De ha lesz hivatalos információ,
akkor elgondolkodunk rajta.
A Négy Mancsnál korábban azt mondták, hogy állnak minden vizsgálat elé, nekik nincs rejtegetni valójuk.
Nem mindennapi visszatérés, több év kihagyás után újra nyeregbe szállt Dalos Gyula. A 62 éves örökös magyar bajnok díjlovas térdbetegsége miatt hagyta abba a versenyzést. Ma a 24. Kaposvári világkupán állt rajthoz.
Ő Piconero 4, a tiszta vérű spanyol ló, Dalos Gyula új versenylova.
Pontosan 12 éves, és 4 hónapja van nálam.
Az örökös magyar bajnok 5 nagyobb versenyen indult Piconeroval, ott voltak a nemzeti vágtán is. Dalos Gyula szerint Piconero 4 tehetséges ló, de meglehetősen szeszélyes.
Tudtam vele nyerni Ausztriában nagy díjat nagyon magas százalékkal, de volt olyan verseny, mint a Fóti verseny, ahol nem tudtam abszolválni a versenyt, mert annyira félt és inkább feladtam, hogy ne jelenjen meg rossz eredmény a lóról.
A felkészülésnél Dalos Gyulának nem csak a ló szeszélyeivel, hanem saját magával is meg kellett küzdenie. 2 éve térdprotézist ültettek a lábába, amelyet nem terhelhet úgy, ahogy azt a versenyek megkívánnák. A Kaposvári világkupán a közönség és a versenytársak a rendezvény igazi szenzációjaként várták, hogy Dalos Gyula lovagoljon a négyszögbe. A mesteredző a 90-es években 7-szer győzött itt a Pannonlovas Akadémián, a legendás Aktion nyergében. Most az történt, amire Dalos számított. Piconero 4 hozta a formáját. Sajnos a rosszabbikat.
A pálya karbantartása elhúzódott, így nem volt alkalmam bent lovagolni, és ismert, hogy ez a ló nagyon fél a külső körülményektől, Nem vagyok elégedett, mert soha nem voltam elégedett, amikor érmet nyertem akkor sem világversenyen, most sem vagyok.
A verseny szombaton folytatódik, ha Piconero 4 leküzdi félénkségét, akkor van esélye arra, hogy bejussanak a vasárnapi zenés kürbe, és az örökös bajnok a visszatérését akár éremmel ünnepelhesse.
Jótékonysági rockfesztivál egy óvodáért. A többségében magyar lakta felvidéki településen Szilicén egy 1928-ban készült épületben működik az óvoda. A tető beázik, a falak vizesek. A felújítás csaknem 100 ezer euróba kerülne. Ez a település éves költségvetése. Ehhez tesz hozzá remélhetőleg sokat a hétvégi rockbuli.
Mint az egész cseret, annak is mellásája ott ideje.
Beázik a tető és nedvesek a falak. A kéményeket pedig már a nyáron lebontották a szilicei óvodában, mert életveszélyessé váltak.
Milyen színűek az őszi falat szeretnél még? Milyen neveret?
Piros, igenis.
Sárga.
1981-ben költözött ide az óvoda. Azóta csak kisebb felújításokat végeztek. Többre nem volt pénz.
Pereg hull a vakolat, nedves az alap, a pincébe is a gazkazánunk az kicsit tönkre van.
A 600 lelkes falu évente csak annyi pénzt kap a szlovák államtól, amennyiből éppen csak a közüzemi számlákat tudják kifizetni. Ezért pályázati pénzből újítanák fel az óvodát.
96 ezer euró az egésznek a felújításának az értéke, és ebből az önrész 4,5-5 ezer euróig kéne.
Ez a 1,5 millió forintnyi önrész is hiányzik a falu kasszájából. Ezen segíthet a kétnapos hétvégi rockfesztivál. A P-Mobil együttes 22 szlovák és magyar rock együttest kért fel arra, hogy segítsenek a szilicei óvodán. A hétvégén kétnapos rockfesztivál tartanak a faluban, ennek teljes bevételét az óvoda felújítására fordítják. A fellépők lemondtak a tiszteletdíjukról. A P-Mobil frontembere az MTV Ma reggel című műsorában azt mondta, nem csak pénzt gyűjtenek az óvodának.
Azt kértem a koncertre jövőktől, hogy mindenkinek van otthon legalább egy DVD-je, egy kis készségfejlesztő játék, egy magyar mesekönyv, vagy egy kedves maci, vagy bármi, és azt hozzák el, és azt adjuk oda az óvodásoknak.
A szilicei rockfesztivált ma és holnap rendezik meg a falu kultúrházában.
Három nőnek ítélték oda az idei Nobel békedíjat. A libériai elnök mellett díjazott még honfitársa, aki a nőket a libériai polgárháború ellen mozgósította, és a jemeni demokrácia párti tüntetések egyik aktivistája. A Nobel békedíj bizottság abban bízik, hogy az elismerés véget vethet a nők elnyomásának a világ számos országában.
A 32 éves Tawakkul Karman egy újságíró nőkből álló emberi jogi csoport élén vált a jemeni demokrácia párti tüntetések, az erőszakmentes ellenállás egyik jelképévé. Ha életünket is kell áldozni, ha mindenünket elveszik, méltóságunkat akkor se tudják elvenni. Kivívjuk saját szabadságunkat, nyilatkozta még tavasszal. A mai napon is az utcán tiltakozó Karman a jemeni főváros központjában a változások terén minden arab, minden muszlim és minden nő elismerésének nevezte a díjat, amelyet az arab tavasz aktivistáinak ajánlott fel. A másik két díjazott a libériai polgárháború óta küzd a megbékélésért. A libériaiak által csak omaként, földanyaként emlegetett Ellen Johnson Sirleaf 2006-ban nem csak országa, de Afrika első demokratikusan megválasztott női elnöke lett. A szintén libériai Leymak Bovi a polgárháború idején muzulmán és keresztény csoportokból szervezett egységes női mozgalmat. Nevéhez fűződik a katonák ellen meghirdetett sex strike akció. Ő korábban arra figyelmeztetett, hogy egy diktatúra vége nem jelent mindenben változást. Ki kell állni a nők jogaiért, tüntetni magunkért is a Takrir tereken. Sajnos sok férfi, akikkel válvetve tüntettünk, ha nem tiltakozunk, holnap ránk emel majd kezet. A Fokvárosban 80. születésnapját ünneplő, 1984-ben szintén Nobel békedíjjal kitüntetett Desmond Tutu dél-afrikai püspök örömtáncot járva ünnepelte az oszlói bejelentést.
Eddig a híradó fél nyolckor, most jönnek a sporthírek, aztán pedig a részletes, már őszi időjárás jelentés.
Az este ma 10 óra 10 perckor kezdődik, várjuk Önöket akkor is, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Ez, amit a kezemben tartok, nagyobb kincs az aranynál.
Természetesnek vesszük, hogy akárhányszor kinyitjuk a csapot, mindig folyik belőle a jó minőségű ivóvíz. Pedig ez egyáltalán nem természetes, hamarosan kincset fog érni ez a vízmennyiség.
Zöld tea, hogyan élhetnek tudatosabban, szebben és boldogabban?
Zöld tea, holnap délután az M1-en.
Adott-e olyan utasítást Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök 2006. októberében a rendőri vezetőknek, amely alapja lett a rendőrök brutalitásának? Vendégünk az egykori kormányfő bizalmi embere, az akkori titokminiszter Szilvási György. Aztán egy fiatal színész drámai vallomását láthatják arról, hogyan költött milliókat legális drogokra, hogyan vesztegette el legértékesebb éveit legális kábulatban. Ezen a héten ez a lényeg.
Tolvajtempó.
Egyszer kipróbáltam, ment, nem féltem, nem remegett a kezem.
Volt, amikor hetente 2 millió forintot is el tudott lopni ez a férfi. A bűnbánó zsebmetsző az anyjától tanulta a mesterséget, amelynek fortéjait most közkincsé teszi. Na persze csak azért, hogy tudják, mire kell vigyázni.
Külle suszi szüjte szá, kun miele lampán lihá tekké. A farkas talál okokat, mikor birkahúshoz támad kedve. Ez egy finn közmondás. Semmi köze a focihoz. A magyar válogatott az utolsó EB selejtező mérkőzésére készül. És nagyon örülünk annak, hogy hosszú évek után végre van egy olyan válogatottunk, amelyre mindenki büszke lehet. Hajrá, fiúk! Magyarország, Finnország, EB-selejtező labdarúgó mérkőzés. Kedden este élőben az M1-en és a Kossuth Rádióban.
Roland, a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.